Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek, mivel, hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. A 105. Zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket. Keresztelőre készülve a 329. énekünk második versét énekeljük. Hallgassátok meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Fogadjuk el a helyünket. Kedves szülő, keresztülő, kedves gyülekezet, szűk két hét múlva belépünk az EU-ba. Ugye ez a úgynevezett aktuális hír, vagy az abszolút aktuális helyzet, és ha elgondoljuk, hogy ez a kisgyermek, aki most 4 éves, tulajdonképpen egy EU gyerek már, az ő világa, látása, az egész mindenről való gondolkodása totálisan más lesz, mint a miénk. Sokkal másabb, mint mondjuk az előttünk lévő generációk és köztünk. Ez egy egészen új helyzet, elképzelhetetlen szinte a számunkra, és ilyenkor érzi az ember, hogy mit jelent az, hogy a múlt század első felébe születtem, hogy messze vagyok tőle, talán még századokkal is. Ugyanakkor azt gondolom, hogy noha így gondolkodunk a világról, a jövőről, EU, nem EU, van az ő és a mi életünknek, mindnyájunknak egy sokkal, sokkal aktuálisabb kérdése, egy sokkal fontosabb aktualitása, amit már egy hete sokkal intenzívebben mondunk, mint azelőtt, és ez az aktualitás az, hogy Krisztus feltámadott. Na, ez az igazi aktualitás az ő életének, és akkor, amikor őt megkereszteljük, ennek a Krisztusnak a nevére kereszteljük, ezért neveztetik ő kereszténynek, azaz Krisztiánosnak, Krisztusszerűnek, Krisztus követőnek, és ez az ő életében az abszolút aktualitás, és azt gondolom, hogy itt kell a szülőnek, keresztszülőnek ezt igazán érezni, érteni, mit jelent az, hogy mostantól kezdve ennek a Krisztusnak a védelme alatt áll, pecsétje alatt áll. Mit jelent az mostantól kezdve, hogy ez az aktualitás ott van az ő életében, hogy el ne veszítse, hogy el ne tűnjön valamiképpen majd a elkövetkezendő időknek a sodrásába, amikor a beköszöntő igét először elolvastam, akkor eszembe jutott valami, amit ide a keresztelőhöz ide hozok, amikor azt mondja Péter, hogy mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, ezt csak rádöbbentem arra, hogy a tejet már az ókorban is hamisították. Mi az, hogy hamisítatlan tej? Hát vizezték ezelőtt 2000 évvel a tejet, nem megdöbbentő? Mert egyébként mivel lehet hamisítani a tejet? Hát úgy, hogy felvizezzük, és miért mondja ezt Pál? Mert azt mondja, hogy fel lehet vizezni a legigazabb és legfontosabb híreket is. Ebben viszont benne vagyunk. Itt van ez, amiről az előbb szóltam, hogy az ő életének a legfontosabb eseménye az, hogy ő a Krisztushoz tartozik, ezt fel lehet vizezni. Ezt meg lehet hamisítani, ezt, hogy el lehet mellékesen úgy valamiképpen intézni, hogy ez is van, de más is van. Életben majd lesznek fontosabb dolgok, fiam, mint az, hogy te most belekerülj esetleg egy közösségnek a vonzásába is hasonló. Ne vizezzük fel. De melyik az a tej, amit nem lehet hamisítani? Azt hiszem egyértelmű, egyes egyedül az anyatej. Tehát akármennyi vizet iszik az anyuk, az akkor se tudja az anyatejet hamisítani. Tehát amit az édesanya átad neki, az, hogyha ő ezt át akarja adni, az hamisítatlan lesz. Ezt kívánjuk, erre tesznek fogadást a szülő keresztülők, és kérem is, hogy hallgassuk meg akkor a szülő keresztülők fogadás tételét, álljunk fel. Megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ez a kicsi gyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba befogadtassék. Feleljük, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd egykor ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációkor. Feleljétek, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember a szent fogadalomtételeteket, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondván minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk, megköszönjük néked ezt a gyermeket. Megköszönjük azt, hogy egészséges, megköszönjük azt, hogy szeretettel veszik körül, és mindent megadnak azért, hogy az ő lelke, szelleme kibontakozhassék, hogy mindazt, amit ajándékba kapott a Teremtő Istentől, azt meg tudja élni, azt kamatoztatni tudja. Könyörgünk az ő életéért, védjen és óvjad őt. Könyörgünk azért, hogy megismerjen tégedet a Krisztusban, és hite óvja, hite vezesse, hite legyen az az iránytű, amelyik meghatározza életének a céljait is. Így kérünk most a te szent lelked munkájáért, pecsételd el őt ebben a sákramentumban. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon neki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt élő hitű tagja, egykor részese a török üdvösségnek. A gyülekezet áldása, 134. Zsoltár 3. versét énekeljük. Foglaljuk el a helyünket. És a 288. énekünket énekeljük, e világnak fényessége, 316-os dallamára ismert dallam.
A mi segítségünk jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint a szól hozzánk Pál levele az Efézusiakhoz, írott leveléből második fejezetnek az elsőtől a 10. versig, ahogy a Bibliaolvasó kalauzunk a mai napra hozza ezt az új szövetségi igét. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk, emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát, irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Eddig Istennek írott ígéje. Gyertek, imádkozzunk! Drága jó atyánk, olyan jó lenne egész évünket, minden hétköznapunkat húsvét öröm hírével élni. De megvalljuk neked, hogy sokszor megfáradunk, kiüresedünk, és megszürkül, elkopik életünkben az a szeretet, amit bemutattál nekünk fiat halálával és feltámadásával. Kérünk téged, szólj szent lelkeddel, igéden keresztül ezen az alkalmon is. Érints meg minket, változtasd meg életünket, hiszen a te szavadnak van ereje, van hatalma erre. Éledd fel bennünk a ma első szeretetet, amit még hitünk ifjúkorúságakor éreztünk és bennünk volt. Hadd legyünk egymásról sokszor elfeledkező, megfáradt emberekből, téged közösen hallgató, közösen dicsérő, szent gyülekezet. Amen. Most pedig szeretném ide hívni a gyerekeket. Na, azért még körbeértük az úrasztalát. És egy kicsit érdekes kérdést fogok nektek föltenni itt a templomba, de azért felejetek el őszintén. Játszottatok-e számítógépes játékokat? Most bevallhatjátok. Szeretitek-e a számítógépes játékokat? Tehát van gondolom, amit szerettek, és ismeritek is őket. Én is játszottam valaha régebben, bár én még Commodore-on, és azt a Máriót, amit én joystickkal kell játszani, de aztán kinőttem belőle, és úgy gondolom, hogy most már nem szánnék rá időt. De mégis ezek a játékok jók arra, hogy valamit próbáljak nektek elmagyarázni ebből a nehéz igéből, amit most felolvastam, mert nagyon nehezen érthető még nekünk felnőtteknek is sokszor ez az ige. Ugyebár ezekben a játékokban több élete van az embernek. És hogyha elrontotok egy pályát, akkor utána kírja a gép, hogy még van 4 életetek. És talán sokszor szomorkodtok az életben, hogy ez nincsen így. Mondjuk, ha valakit megbántotok, vagy otthon valami rosszat csináltok, és a szülők mérgesek rátok, akkor olyan jó lenne mindet visszacsinálni, és újból lejátszani az egészet, és akkor biztos jobban csinálnátok, és nem bántanátok meg a társatokat, jobban figyelnétek arra, hogy a szülők mit szeretnének, nem csinálnátok rosszat. És milyen rossz, hogy az életben nem így van, nem lehet visszaforgatni az eseményeket. És mégis arról szól ez az ige, és arról szól húsvétnek az örömhíre, hogy Isten adott nekünk új életet. Ha nem is úgy, mint a számítógépes játékokban, de mégis van új élet. Azért ennek az életnek van egy pár különbözősége is a számítógépes játékokhoz képest, mégpedig az, hogy legelőször éreznünk kell azt, hogy erre vágyunk. Meg kell bánnunk Isten előtt a bűneinket, a hibáinkat. Vágynunk kell az azok nélküli életre. Továbbá el kell fogadnunk Istennek a szeretetét, hogy ő megbocsát nekünk, és hogy ő tud új életet adni, hogy neki erre van hatalma, hogy egy újabb életet adjon. És ezért van még egy nagy különbsége, hogy sokszor ezek a játékok, legalábbis azok, amiket nem szeretnek a szüleitek, azok általában azért vannak, hogy legyőzzed az ott lévőket, minél több embert, vagy minél több állatot kiírtani abban a játékban éppen, tehát ez a pályának a lényege, míg Isten nem ezért ad nekünk új életet, hanem azért, hogy jót cselekedjünk, hogy szeressük a társainkat, és kijavítsuk a hibáinkat és a bűneinket. De van új élet, lehet tőle kérni új lapot, és ezt vigyük el a húsvét öröm híréből magunkkal. Most pedig menjetek a saját tanításotokra, gyerek Isten tiszteletre. Igehirdetésre készülve, leülve énekeljük a 185. dicséretünket. 185. dicséretünk így kezdődik: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Hallgassátok meg Istennek szent ígéjét, amely alapján ma köztetek az ő örömhírét hirdetni kívánom, amint az írva található az előbb felolvasott igeszakaszban, tehát Pál levele az Efézusiakhoz, 2. fejezet, 4-től a 7. versig eképpen. De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. Eddig Istennek írott ígéje. Kedves testvéreim, az egyik professzorom a csütörtöki prédikációját azzal kezdte, hogy nehéz dolga van az igehirdetőnek így húsvét után. Hiszen a húsvét az ünnepek Monteverestje, Kilimandzsárója. És ha felérünk a csúcsra, akkor onnan már lefele jöhetünk csak. Ugyanígy, ha megértjük, megéljük és elraktározzuk húsvétnek az örömhírét, akkor már nem lehet újat és többet mondani. Mi más lehetne többet mondani, mint az, hogy Krisztus feltámadt? De aztán a prédikációjának a végéhez érve, ez a kedves professzorom végül eljutott oda, hogy mégsem nehéz húsvét után prédikálni, ha húsvétnál maradunk. Ha megmaradunk a feltámadás örömhírénél. Úgyhogy én magam is ezt az utat választottam, maradtam a húsvéti örömhírnél, már annál is inkább, mert a mai igénk is, amit a Bibliaolvasó kalauzon kijelöl, a húsvéthoz kapcsolódik. Mégpedig arról szól, hogy mi a húsvétnak a jelentősége a hétköznapi életünkben, az évnek a többi napján. Mi a személyes üzenete Istennek mifelénk Krisztus feltámadásával? Az, hogy Isten Krisztussal együtt, Krisztusért minket is feltámasztott, új életre hívott. Úgyhogy gyertek, vizsgáljuk meg ezen az alkalmon, és járjuk körbe ezt az üzenetet, hogy miből, mire és miért támasztott fel minket Isten. Miből támasztott fel minket Isten? Azt írja az ige, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Tehát a halálból, amelyben a vétkek miatt voltunk. A Biblia szerint a halál az nem egy negatív állapot, vagy nem egy teljes megsemmisülés, hanem egy negatív állapot az élettel szemben, az élethez képest. Vagyis nem megsemmisülünk a halálban, hanem tehetetlenek vagyunk, megszűnik az Isten dicsőítése, a vele való közösség, és elszakítatunk az emberektől, az élőktől. Ezzel szemben az élet, azaz alkotás, közösség Istennel és emberrel. De nem pont ez az élet szűnik-e meg már itt a földön, a vétkeink miatt, a hétköznapjainkban. Ezért használja Pál itt ezt a szót, a halál szót, amelyben már most itt a földi életünk alatt is vagyunk és lehetünk. Hiszen nem érezzük-e sokszor, hogy nem tudjuk már Isten dicsőíteni, mert harag, fájdalom, szenvedés, sértődöttség, gyűlölet van a szívünkben. Nem érezzük-e sokszor, nem tapasztaljuk-e meg, hogy megfagy az ima az ajkunkon, hogy még bűnbánatot sem tudunk már tartani a vétkeink mélysége miatt. Nem éljük-e már meg itt a földön az Istentől való elszakítottságot. Hiszen bűnösen, vétkeinkkel, haraggal és gyűlölettel a szívünkben mi is tudjuk, hogy nem állhatunk meg Isten előtt. Az első emberpárról, Ádámról és Éváról is olyan jól példázza a bűneset története, hogy a bűneset után elrejtőznek Isten elől. Ők, akik Isten előtt éltek. De nem éljük-e meg ezt az elszakítottságot a környezetünkben, az élőktől való elszakítottságot? Vagy úgy, hogy nem tudunk szeretni, csak bántani, nem tudunk megbocsátani, csak hibáztatni, vagy úgy, hogy éppenséggel mi vagyunk a kiközösítettek, ártatlanul a nem szeretettek, a be nem fogadottak. Mi ez, ha nem a halál? Legalábbis ahhoz az élethez képest, amit Isten számunkra adott a teremtésben, és amit Isten számunkra adott Krisztusban, Krisztus váltságával. Ahol közösségben lehetünk egyaránt ővele, és közösségben lehetünk békességben az emberekkel. Hiába ezt az életet nem tudjuk Isten nélkül itt megélni. Ahhoz az élethez, amit ő ajándékozni akar nekünk, szükség van az ő új életre hívó szavára. Mert naponta tapasztaljuk, amit Jakab apostol ír, a bűn pedig kiteljesedve halált ment. Persze legtöbben itt élők mégsem gondoljuk azt, hogy feltámasztásra szorulunk. Hiszen nagyon sokan megelégedünk az életnek a biológiai oldalával. Csak teszünk, veszünk, ahogy Vég Attila a Heti Válasznak az egyik újságírója, az egyik cikkében írja. Mintha Ady Endre kettős életfogalmának az élet cselekvést jelent, és szent okokból akar élni, csak az egyik fele szivárgott volna át bús jelenkorunkba. Az, hogy aki él, cselekszik, tesz, vesz. Akinek az élet csak ennyi, az, amíg él, teszi-veszi magát. A nagy valóságba soha bele nem borzad, a nagy igazságot meg nem pillantja soha. Aki így él, az nem vágyik a szent okra, az élő Istennel való közösségre. És nem borzad bele a nagy valóságba, hogy a bűnei és vétkeinek a száma olyan nagy, hogy nem állhat meg az Isten előtt. És a nagy igazságot meg nem pillanthatja, hogy Krisztus feltámadása által viszont van feltámadás, van új élet, már itt a földön is. De igény nem csak arra ad választ, hogy miből támasztott fel Isten hanem hogy miért, mi okból, miből kifolyólag. Úgy gondolom, hogy mi, akik már az Isten szeret szlogenű keresztjén nemzedék vagyunk, teljes természetességgel fogadjuk el Isten szeretetét. És nem is gondolkodunk el azon, hogy honnan ered ez a szeretet, egyáltalán miért ez a szeretet az emberekért. Talán ilyen szempontból gazdagodhattunk a Passió című film megnézésével, vagy gazdagodhatunk, ha megnézzük, ugyanis ott belepillanthatunk abba, hogy mennyit szenvedett értünk Krisztus, hogy mit elszenvedett értünk emberekért Krisztus. Belepillanthatunk abba, hogy milyen útra bocsátotta Isten az egyszülött fiát értünk emberekért. És ha ezt megnézzük, akkor föltesszük a kérdést, hogy miért? Miért tette ezt? Annyira sokat érnénk mi emberek? Annyira megéri a mi életünk? Vagy miért? Azt írja az igénk, Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, életre keltett, hogy megmutassa kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából. Itt sehol nincs szó rólunk. Sehol nincs szó ebben az igében az emberről. Arról, hogy mi úgymond jó partik lennénk. Elnézést a hétköznapi megfogalmazásért. Itt csak Istenről van szó. Az ő irgalmáról, az ő szeretetéről, az ő kegyelméről és az ő jóságáról. Tettek, amikkel Isten megajándékozott minket. Tettek, amelyek pont húsvétkor, a szenvedéstörténetben és a feltámadásban lettek láthatóvá. Ezeket a tetteket ünnepeltük egy héttel ezelőtt. A húsvéti történésben ábrázolta ki Krisztus Istennek az irgalmát, vagyis az elesettek felé nyújtott kezét, felénk nyújtott kezét. Krisztus a húsvéti történésben ábrázolta ki Istennek a szeretetét, azt a szeretetet, amely utat nyit a bűnbánó imádságainknak. Sőt, kiábrázolta kegyelmét, amely egy meg nem érdemelt jóindulat, egy amnestia, bűnbocsánat a mi bűneinkért. És kiábrázolta a jóságát, azt a jóságot, amely így elindul az ember felé, amely kegyelmet ad az embernek. Talán még inkább átéljük Isten szeretetének hatalmasságát, a fenti szavaknak a jelentését Túrmezei Erzsébet egyik versének a részlete hallatán. Hangya a porban. Nézem a hangyát lenn a porban, s valaki a magasból engem néz. Nekem göröngy, hegy a hangyának. Nekem hegy, a magasságosnak parányi porszem az egész. S míg én a hangyát észre sem veszem, nem fáj a vesztesem, néha eltaposom lenn az úton, s nem is tudom, addig ő, akinek a hatalmát zengem, szemmel tart engem, vezet szüntelen. Fel sem foghatja ezt a titkot, parányi hangya értelem. Viszont a miértben nem csak az ok után kérdezünk, hanem a cél után is. Miért? Milyen célra hívott minket új életre az Isten? Azt írja igénk, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát. Bizonyítékok vagyunk. Más szóval tanuk. A mi életünk Isten megváltó szeretetének a bizonyítéka. Ahogy egy beteg, egy operációból felépülő, vagy valamilyen nagy betegségből felépülő beteg, az őt gyógyító orvosnak az ajánló levele, ugyanígy vagyunk mi is Isten szeretetének a bizonyítékai. Ez egy passzív szeret. Azt mondja Krisztus a tanítványainak, arról fogja megtudni mindenki, hogy ez én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Itt arról van szó, hogy ahogy élünk, amit tükrözünk, abban jöhet elő Krisztusnak a megváltó szeretete, Istennek a kegyelme. Tehát ez egy passzív szerep. De vizsgáljuk meg az életünket. Mi valóban ilyen életet élünk? Valóban tanúk vagyunk? Valóban Krisztus képűek vagyunk? Valóban kiábrázolódik az életünkben ez a gazdag kegyelem? Hagytuk, hogy az új élet kegyelme átformáljon minket, átformálja a hétköznapjainkat. De vigyáznunk kell, mert ezt a kegyelmet nem a saját dicsőségünkre kaptuk. Nem azért, hogy lám, nekem milyen Istenem van, hanem azért, hogy lásd, téged is vár az engem megmentő Isten. Hiába vagyunk szimpatikus keresztjének, vagy hiába vagyunk szimpatikus gyülekezet, ha megközelíthetetlenek vagyunk, ha nem tudunk befogadni, és ha nem tudjuk Isten felé irányítani az embereket. És ez az aktív szerep. Olvastam egy történetet, amiben egy anya rég eltűnt lányát kutatta, aki teljesen elveszett a chicagói éjszakai életben, a chicagói éjszakai világban. Már nem is járt haza, teljesen lezüllött, elszakadt a családjától. Ez az anya plakátokat készített, amire ráfénymásolta a saját fotóját, és aláírta, hogy várlak haza, anya. Úgy gondolom, hogy ilyen plakátokhoz lehet hasonlítani a mi küldetésünket. Egyrészt Krisztust kiábrázolva kell járnunk ebben a világban, másrészt hordoznunk kell a kép alatti hazahívó szót is. Hordoznia kell életünknek a bizonyságtételt is. Hiszen ha megtapasztaltuk az új élet valóságát, akkor lehetetlen, hogy ne adjuk azt tovább. Ne adjuk tovább ezt a kincset, ezt a lehetőséget. Lehetetlen, hogy ne hirdessük a húsvéti kegyelem örömhírét. Kedves testvéreim, sokan és sokféleképpen ülhetünk itt. Vannak, akik még az új életre hívó szó előtt, azt várva, azt remélve. Vannak, akik e kegyelmes szó után ülünk itt. De úgy gondolom, hogy mindnyájunkhoz szól az ige, a húsvéton túl is, a hétköznapok sűrűjében, hogy Krisztus feltámadt, és vele együtt, ő miatta, minket is új életre, teljesebb életre hív az Isten. Mert halottak voltunk, de van élet. Mert vétkesek voltunk, de van irgalom, szeretet, kegyelem, jóság. Mert céltalanul sodródtunk, de van út. Isten tettét, az új élet reménységét hirdetni, bizonyítani, Isten szeretetébe, az ő megváltó kegyelmébe hívogatni. 365 napon át, egész éven át. Adja az Úristen, hogy megéljük az ő kegyelmének mérhetetlen gazdagságát, és be tudjuk tölteni azt a küldetést, amelyre elhívott mindnyájunkat. Amen. Gyertek testvéreim, válaszoljunk az igére, énekeljük a 291. dicséretünket ülve, 291. dicséretünk első és harmadik versét, Ó, mi kegyelmes Krisztusunk! Így kezd első, második, harmadik, tehát mindhárom verset, és az első vers kezdődik így, Ó, mi kegyelmes Krisztusunk! 291. dicséretünk. Imádkozzunk! Gondviselő Atyánk, drága Krisztusunk! A Te gazdagságot felfoghatatlan parányi hangya értelmünkkel. Az irgalom, a szeretet, a kegyelem, a jóság mind-mind lényeg megfoghatatlan, felfoghatatlan gazdagságáról tanúskodik az életünkben. Hadd legyünk méltó tanuk. Hadd tudjuk sugározni magunkból mindazt, amit nekünk ajándékoztál. És hadd tudjunk ajándékozó kezedbe hívni sokakat. Családunkat, barátainkat, munkatársakat, szomszédokat. Drága Urunk, látod, mennyire bűnös ez a mai világ, mintha nem tetted volna le érte is tested ott a Golgotán. Kérünk ezért az elmagányosodott, szeretet nélküli világért, országért, társadalomért, te könyörülj rajta. Te adj ébredést, te add az új élet lehetőségét a szívekbe. Uram, imádkozunk magyar nemzetünkért, határon innen is túl. Imádkozunk nemzetünk vezetőiért. Te áld meg őket helyes döntésekkel, főleg most, a történelmi események folytán. Imádkozunk, Uram, gyülekezetünkért is, lelki pásztoraiért. Imádkozunk, Uram, a gyászolókért. Eléd visszük az ő szívüket, az ő fájdalmukat, az ő veszteségüket, és kérünk tégedet, hogy te elevenítsd meg őket. Te adj új életet nekik, ezzel az örömhírrel is, a legnagyobb örömhírrel, hogy van feltámadás halálon túl, és van új élet itt is, fájdalmak és szenvedések közt is. Kérünk, Uram, te adj erőt a betegeknek, ha tudják a te kegyelmeddel viselni szenvedéseiket. Végül kérünk, áld meg hétköznapjainkat, munkánkat, családunkat, hiszen te vagy a dicső, a hatalmas, a szent, szerető Isten. Amen. Most pedig mondjuk el a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Most pedig csendes perc következik, leülve magunkban elmondhatjuk Istennek gondolatainkat, hálát adhatunk, és közben a Krisztus feltámadott énekre hallunk orgonajátékot, feldolgozást. Most pedig hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, sok minden hirdetni való van a mai alkalommal. Először is az mai alkalmakat hirdettem, 16 órakor a gimifi, 18.30-kor nagyifi, holnap délelőtt 10-kor a babamama kör, kedden 18 órakor, most nem bibliaórát fogunk tartani, hanem Jókai Anna írónőnek a látogatása lesz, erre majd még itten mondok bővebben, csak az alkalmat hirdetem. Szerdán délelőtt 9-kor kézimunka, kör 10-kor bibliaóra, este 6-kor női bibliaóra. Csütörtökön reggeli állított 8 órakor, pénteken 3-kor konfirmációs előkészítés, 16.30-kor cserkészet. Szombaton gyülekezeti kirándulás lesz, ezt is külön hirdetjük mindjárt. Vasárnap pedig 9.40-kor újra és újra hirdetem ima közösséget a toronyszobába, Isten tiszteltért, gyülekezetért. A gimifi és a derekas Németh Gézánál lesz. Gimifi is? Nem, akkor nem. Jó, mert láttam a Zsuzsánén rémült nézett rá. Ne, csak a derekas. Igen, rosszul lett gépelve. És a nagyifi 16.30-kor. Hirdetem a következőket. Végső búcsút vettünk Puskás Ödönné testvérünktől életének 72. esztendejében, temetésén Isten igéje a 71. Zsoltárból. Így hangzott, akik sok bajt és nyomorúságot éreztettél velünk, te ismét megelevenítesz, és a föld mélységéből ismét felhozol minket. Elbúcsúztunk Gárdai Istvánné 96 éves testvérünktől, temetésén a 71. Zsoltárból hangzott az ige, nevess el engem az én bénységem idején, amikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem. Eltemettük apát István 68 éves korában, Rabatala felett a vigasztalás evangéliuma, Ézsaiás 26:19 alapján hangzott, megelevenednek halottaid, és holtesteink felkelnek, serkenjetek fel, és énekeljetek, akik a porban lakoztok, mert harmatoz az ének harmata, és visszaadja a föld az árnyakat. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló családok életére. Hirdetem tehát azt, hogy április 24-én, tehát szombaton gyülekezeti kirándulást szervezünk Ócsára. Kérjük, hogy a kitett íven egyrészt jelentkezzünk, és egy kis papírra felírtuk, majd a kiáratnál kiosszuk a vonatok indulását és érkezését. Rajta van egy emlékeztető, a keddi Jókai Anna program is. Tehát először a Jókai Annáról röviden, a Keresztény Értelmiségek Szövetsége Budatétényi Budafoki csoportja szervezi ezt a találkozót példaképeink sorozatban. Jókai Annával találkozunk kedden este 6-kor. A gyülekezeti teremben, ha sokan vagyunk, akkor átjövünk, de a kontakt kapcsolat miatt talán ott leszünk, majd meglátjuk, hogy mekkora lesz az érdeklődés. Tehát nem csak gyülekezet, hanem szélesebb kerületi dologról van szó. Én mindenkinek csak ajánlani tudom Jókai Annát, és nagy élmény a vele való találkozás. A ma délután lesz a... Hát akkor először az ócsai kirándulás, akkor Gézán.
Tehát egy kicsit frissen kell majd kelni, nem lehet olyan sokáig bulizni péntek este. 7 óra 52-kor indul a Kőbánya kispesti állomásról a vonat, tehát én azt szeretném kérni, hogy hát attól függően, hogy ki milyen gyorsan tud jegyet venni, valahol 7:30 és 7:48 között legkésőbb mindenki jelenjen meg, hogy nehogy lekésjük a vonatot, de nagyon örülnék neki, hogyha ezen az éven minél többen jelentkeznének, vagy körbe ment még talán egy 10 nappal ezelőtt egy elektronikus levél, hogy tudjuk, tehát szerda estig jó lenne, ha kapnánk akár itt a lelkészhivatalba, vagy én valamilyen módon egy jelzést arról, hogy ki jön és hány fővel, hogy előre meg tudjuk mondani, meg tudjuk szervezni a csoportot, mert nyilvánvaló, hogy egyszerre, mondjuk a madár lesen nem lehet olyan nagyon sokan kimenni, mert akkor elrepülnek a madarak. Tehát ami a programot illeti, tehát egyrészt lesz egy kis vonatozás, utána kimegyünk egy természetvédelmi területre madarakat nézegetni, ilyenkor elég sokat vándorolnak. Ott kisebb csoportokba osztva tudunk körbe menni, utána lesz egy skanzen látogatás, lesz egy ócsai borospince látogatás, és lesz egy templom látogatás. Hát ha majd meglátjuk, hogy ez milyen gyorsan halad, meg milyen idő lesz, úgy számítottuk, hogy nagy valószínűséggel 4:30-ös vonattal tudunk visszafele indulni, ami 17 óra 9-re ér Kőbánya Kispestre. Ha valakinek nagyon hamar el kell jönni, akkor másfél órával hamarabb, és hogyha nagyon szeretne még ott maradni, akkor másfél órával később is lehet jönni visszafele. Mi az öltözetet illeti, azt szeretném kérni, hogy mindenki sártűrő öltözetbe jelenjen meg, tehát lehetőleg ne strandpapucsba. A bakancshoz valószínűleg egy célszerűbb öltözet, és hát előláthatólag független attól, hogy napsütés lesz vagy eső, mindenképpen elmegyünk, de hát azért azt kérjük, hogy nézzen ki mindenki az ablakon, mielőtt elindul, vagy hallgassa meg a híreket. Ennyi lett volna.
Köszönöm szépen, mert tudnék nem azért, hogy otthon maradt, hanem hogy hozzon esőkabátot. Ma délután gyülekezeti teremben 5:30-tól 6-ig zenés délután lesz, Nemeskéri Sándor és Bajnok Gábor közreműködésével. Sándor, légy szíves, akkor te is erről beszélj, gyere.
Kedves testvérek, a templom kapun van egy nagyobb hirdetés, és ilyen kis emlékeztető cédulák is vannak az alján, amiket el lehet vinni, meg egy olyan ének, amivel gondolom, hogy ismerkedni fogunk. Ma tehát 5:30-tól 6-ig, másfél órát. Egy kísérlet lesz ez most, mert volt itt a gyülekezetben már zenés áhítat, és ez egy megújítása lesz, de új szerkezetben. Tudnélik, ugye minnyáján ismerjük és tudjuk azt, hogy felgyorsult az életünk, és még az étkezésre is kevés időnk van, sokszor egy hamburger vagy egy pizza szelet, aztán szaladunk tovább. Hát hasonló a helyzet a csendes, nyugodt beszélgetések és az örömszerzés dolgában is, annak ellenére, hogy az orvosoktól mindnyájan tudjuk, hogy az öröm hatásosabb gyógyszer, mint a tabletta. Na hát egy ilyen örömszerző délután próbálunk ma este csinálni, úgyhogy az örömtermoszokat egy kicsit föl kéne tölteni. És egy bevezetéseként egy zenei utazást fogunk tenni, aminek majd a második állomása egy hónap múlva remélhetőleg lesz. A mai napon egy Vivaldi, egy Christian Bach és egy Mozart mű fog elhangzani bevezetésképpen, és utána pedig mindenki a kedves énekét kérheti, amit közösen elénekeljük, úgyhogy akik jönnek, azoknak már is egy házi feladatot mondok, gondolják végig, hogy mi az az első ének, amit kérnek, aztán majd többet is lehet. Isten áldjon mindenkit!
Igen, a következőt. Jövő héten vasárnap vendég ige hirdetőnk lesz az erdélyi gyülekezet szervezésében. Erdélyi lelkészek jönnek látogatóba Budapestre. Nálunk Csüri István nagyváradi lelkész fog szolgálni, és fogadjuk őt szeretettel, amíg még egyáltalán át tudnak jönni. És még egy hirdetésem van, és aztán majd a gondnok úr befejezi a hirdetéseket, hogy május 1-én délután 4 órakor lesz itt a templomban Mátkai Zsuzsának és László Botonnak az esküvője. Úgyhogy ezt is jó, ha nem felejtjük el. Két hét múlva. Jó, mondtam? Jó, igen. Akkor légy szíves.
Kedves testvérek, én már második éve alkalmazunk teljes állásban diakónust, Szabó Katát, és az ő javadalmazását, illetve a kapcsolódó költségeket kisebb részt pályázati pénzekből, nagyobb részt pedig egy támogatói kör befizetéséből fedezzük. Az idén már hirdettem, hogy jelentkezzenek, akik szívesen támogatják a diakóniát. Hát akik eddig jelentkeztek, az havi 35 ezer forint fedezetre való felajánlás, és bizony még sok hiányzik, mert havi 80 ezer forintra keresek fedezetet, úgyhogy még 45 ezer hiányzik. Ezért kérem azokat, hogy akik esetleg többet tudnak vállalni, vagy tudnak vállalni valamennyi befizetést havonta, azok jelezzék nálam, hogy fölírhassam őket. Ezt addig fogom hirdetni, még meg nem lesz a teljes fedezet. Hát köszönöm szépen.
A 398. dicséretünket keressük ki. Úr lesz a Jézus mindenütt. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen.